Nagy szeretettel köszöntöm én is a kecskeméti gyülekezetet, minden kedves jelenlevőt. Hát hadd kezdjem azzal, hogy hoztuk a köszöntést Békési Baptista gyülekezetből. Ezt általában mindig elfelejtem, úgyhogy így előre szeretném elmondani, hogy ne maradjon el. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, amiért itt lehetünk. Feleségemmel jöttem, illetve kettő gyermekünkkel, Ásherrel és Abigéllel. És nagyon vártuk ezt a mai napot, hogy milyen áldásokat tartogat ez számunkra itt ebben a gyülekezetben. A végén lesz egy lehetőségünk remélem beszélgetni, úgyhogy nem is szeretném önmagamat bemutatni, hanem szeretném az Isten igéire, Istenre terelni a szót, aki miatt hiszem, hogy itt vagyunk. Ahogyan megtudtuk, hogy a mai napon itt leszünk a gyülekezettel, egy kicsit szerettünk volna felkészülni arra, hogy a gyülekezet éppen milyen lelki állapotban van, mit tanulmányoznak a testvérek itt, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy sorozatban voltak benne most itt az elmúlt hetekben, akik itt tudtak lenni vasárnaponként, és nagyon izgalmas sorozatban lehettek benne az Apostolok Cselekedetei második fejezet kapcsán, ahogyan kialakul az első gyülekezet, ahogyan létrejönnek az apostoloknak az elhívásai, ahogyan beleállnak a szolgálatukba ezek az emberek, és az én szívemre az helyeződött, hogy ezt a sorozatot folytassuk, bár úgy tudom, hogy lezárták itt a testvérek, de az Apostolok Cselekedetei harmadik részében van még egy történet, ami nagyon hasznos, és egy nagyon jó folyamatot mutat be, úgy gondolom, minden ember számára, amit jó, hogyha megvizsgálunk és átgondolunk. Úgyhogy én most ezt hoztam a testvéreknek, az Apostolok Cselekedetei harmadik fejezet első 10 versében olvashatunk erről a történetről. Koncentráljunk, próbáljuk meg figyelni az eseményeket, és én nagyon szeretem magamat beleengedni egy ilyen történetbe érzelmileg is, tehát próbáljuk meg így végig gondolni ezeket az eseményeket. Péterről és Jánosról olvasunk ebben a fejezetben. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abban a kapujában, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük is. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Hát alapvetően egy egyszerű gyógyítási eseményről olvashatunk itt, de nagyon jól összekapcsolódik ez azzal a sorozattal, amiről a testvérek tanulhattak és gondolkodhattak együtt az elmúlt hetekben. Hogy pünköskor, amikor kiárad az Isten szent lelke, a megígért szent lélek, akkor a tanítványokban is világossá válik az, hogy az Úr Jézus az ő halálával, feltámadásával és ezután mennybe menetelével nem lezárul egy korszak, hanem tovább adja ezt a szolgálatot, ezt a stafétabotot a tanítványainak, és bár itt olvasunk először egy ilyen konkrét csodáról, amit egy apostol tesz, de azt olvashatjuk a második fejezetben, hogy sok csoda történik ezek által, ezek az apostolok által. Sok jel és csoda van a településekben, itt Jeruzsálem környékén, és azt olvassuk, hogy az egész nép kedveli őket ezek miatt. Egy kicsit hasonlít ez a szolgálati indulás az Úr Jézus szolgálatához. Ott is, amikor elkezdett tanítani, elkezdett csodákat tenni, csak úgy jöttek az emberek. Szerették őt, hiszen hasznos volt az ő szolgálata. Emberek gyógyultak meg, ugye itt nem voltak nagyon Izraelben gazdag, hétköznapi emberek, megetetett mindenkit, megitatott mindenkit. Olyan jó volt a közelébe lenni, hasznos volt őt követni és mellette lenni. És egy idő után azt látjuk, hogy az Úr Jézus az keményen kezdi tanítani az ő követőit, és azt mondja, hogy ez nem csak egy ilyen életforma, hogy mindig profittal jár, mindig áldássá válik, ez látható módon, hanem elmondja ennek a nehézségeit is. Azt látom én itt, hogy ezek az apostolok, mikor beállnak a szolgálatba, kicsit hasonlítanak az Úr Jézushoz, elkezdődnek ezek a csodálatos dolgok, és elkezd egyre több követőjük lenni, vagy hát azt látjuk, hogy az egész nép szereti őket. És később majd olvasunk olyanról, amikor az egész nép nem szereti őket, sőt, ellenük mennek, sőt, kivégzés történik. Tehát nagyon hasonlít ez a fajta szolgálatos munka az Úr Jézuséhoz. Az első igei üzenet ebből számomra egyből az első versben olvasható, ami egy haszontalan információnak tűnik. Azt olvassuk, hogy Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Nem tudom, hogy mond ez valakinek valamit. Délután 3 órára elmenni egy imaórára, egy templomba. Számomra nagyon fontos volt azt meglátni, hogy ezek a tanítványok nem kizárják az előző életüket. Ugye ezt is a második fejezet végén olvashatjuk, hogy nem az van, hogy ők összegyűlnek házanként és felégetik az egész múltjukat, hanem abból a szokás halmazból, amit ők a saját életükben tartottak, ezekből megtartják a jó dolgokat. Azt olvassuk, hogy járnak templomba, ugyanúgy. Aztán kiegészítik ezt úrvacsorázással, házankénti összejövéssel és hiterősítéssel, imádkozással, de ugyanúgy járnak tovább templomba. És itt az információ, az nagyon sokat elmondhat ezekről a személyekről, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan épült fel a zsidó kultúra és hagyomány. Amikor az imádság órája volt, ez főleg hálaadásról szólt. Hálát adtak Istennek, kapcsolódtak hozzá. És ez úgy volt lehetséges, hogy az imádság órája előtt volt az áldozathozásnak az órája, fél órája. Akkor mutatták be a templomban az áldozatokat. Hogy ez miért fontos információ számunkra? Péter és János elment 3 órára az imádság idejére. Mi történik ezzel a 2 személlyel? Felismer valamit az Úr Jézus tanításából. Felismer valamit, ami nagyon lényeges és nagyon fontos, nekünk is az új szövetségben élve. Megértették azt, hogy nekik nincsen szükség további áldozatokra. Nincsen szükségük arra, hogy ők feláldozzanak állatot, tiszta állatot azért, hogy a bűneik megbocsátassanak. Nincsen már szükségük rá, mert az Úr Jézus az egyedüli áldozat. Ahogy olvashatjuk is a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. De ő nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Sokszor keresztény körökben is ez egyfajta közhelyé válik, úgy gondolom, hogy az Úr Jézus megváltott minket, de jó nekünk, ez egy örökérvényű áldozat. De ennek hatalmas súlya van, és hatalmas üzenete van ránk nézve, és nagyon befolyásoló a mi mindennapjainkra. Sokkal jobban, mint azt gondolnánk. Mit jelent az, hogy az Úr Jézus áldozata örökérvényű és tökéletes? Az, hogy nekünk már nem kell áldozatot bemutatnunk a bűneinkért. Az, hogy nekünk nem kell fizikálisan állatot megölnünk. Ez jelenti azt is, hogy nem igazán értjük és látjuk át sokszor, hogy a bűneinknek a büntetése halál, vagy következménye halál. Pedig az Úr Jézus ezt elvégezte. És nagyon bátorító volt számomra ez az üzenet, mert egy kicsit felismertem magamban, és felismertem a környezetemben is azt, hogy bár ezt is megtanuljuk Biblia órán, megtanuljuk a gyülekezetben, mégis sokszor szeretnénk valamit tenni az üdvösségért. Mégis sokszor nem fogadjuk el az Úr Jézus áldozatát, mint egy tökéletes áldozatot, hanem valahogy szeretnénk ellenértéket teremteni, valahogy szeretnénk a mérleget kiegyenlíteni, kiegyensúlyozni. Olyan csodálatos, hogy Isten igéje erről, ebben mentesít bennünket. Hiszen azt mondja, hogy az Úr Jézus áldozata nem csak örökérvényű, hanem mindenki számára elérhető és kegyelemből van. Nem cselekedetekért. Számomra ez nagyon megerősítő volt. Aztán kicsit belengedjük magunkat érzelmileg akkor ebbe a történetbe. Mondjuk legyünk egy tanítványot János és Péter mellett, megyünk a templomba az imádkozás idejére, nagyon jó megtapasztalásaink vannak a közelmúltból, Szent Lélek kiárat, 3000-en bemerítkeztek, több érdeklődő van, azt hittük, hogy az Úr Jézus elhagyott bennünket, de tudjuk, hogy nem így van, és látjuk azt, hogy az ő hatalma tovább árad, megyünk hálát adni Istennek, és ott van egy koldus a templom kapuban. Nagyon érdekes, hogyha egy kicsit így megvizsgáljuk ezt a koldus embert, azt olvassuk, hogy születése óta sánta. Azt is olvassuk, hogy minden nap lerakják a templom kapuban. Az ékes kapu volt a fő bejárat a templomban. Felmerült egy kicsit bennem a kérdés, hogy ő nem találkozott az Úr Jézussal? Ugye itt nem telik el sok idő az Úr Jézus szolgálata és az apostolok szolgálata között. Felmerült bennem a kérdés, hogy tényleg nem találkozott az Úr Jézussal? Olyan sokszor olvasunk arról, hogy az Úr Jézus a templomba ment. Olyan sokszor olvasunk arról, hogy ott jár kell Jeruzsálemben, és hát az ember minden nap ott van a kapuban, és kéreget, alamizsnát, gyűjtöget. Majd megkérdezhetjük az Úr Jézustól, hogy miért nem ment oda, vagy miért nem találkoztak. Nincs leírva az igében. Csak érdekes volt számomra ebbe belegondolni. De Péter és János pont akkor megy be, pont ott megy be, és megszólítja őket ez a koldus ember. Alamizsnát kér tőlük. Volt egy időszak, amikor még a teológiára jártam, Budapesten éltem, és volt olyan hét, amikor két hónapnyi fizetést ki tudtam volna osztani, annyi ember kért tőlem aprót, vagy egy kis pénzt, ugye nulla jövedelemmel, így nem könnyű nemet mondani, de érdekes volt ezekben a helyzetekben kicsit így belegondolni, hogy egy idő után, amikor jöttek az emberek, és tudtam, hogy valaki kérni fog, akkor elfordítottam a fejemet, vagy átmentem a túloldalra, a járda túloldalára, vagy volt, hogy inkább elővettem a telefonomat, mintha telefonálnék, vagy gyors tényleg felhívtam valakit, akinek szüksége volt rá, vagy akinek megígértem, hogy felhívjam. Mindig kerestem valamit, mert olyan kínos szituáció volt ez. Ő szükséghelyzetben van, én nem tudok adni, nem volt ez olyan jó dolog. De ez az egyik oldala ennek a kapcsolódásnak. Nem tudom, hogy voltunk-e már olyan helyzetben, hogy mi voltunk a koldusok. Hogy valakitől kérnünk kellett valamit. Kicsit gondoljunk bele, hogy a másik embertársunknak van valamije, ami nekünk kellene, úgyhogy valahogy úgy kéne ezt megfogalmazni, vagy úgy kéne hozzá kapcsolódni, hogy ezt én megszerezzem valahogy. De maga a szituáció ebből a szempontból is kínos. Ebből a szempontból is ciki, hogy nekem kérnem kell, mert nekem nincsen éppen. És ez a történet is nagyon jól bemutatja ezt az élethelyzetet. Amikor meglátja Pétert és János, tehát azt látjuk, hogy ő nézelődi, nézegeti az embereket, és szeretne valakitől kérni, lehet, hogy mindenkitől kér, meglátja Pétert és János, tőlük is kér. És azt látjuk, hogy Péter Jánossal együtt rátekint, és azt mondta, nézz fel. Ebből az fakad, hogy az ember nézelődik, hogy kitől kérjen, és amikor kér, akkor inkább lefele néz. Akkor inkább meghajlik. Ez a testhelyzet ez erősen árulkodik arról, hogy mit él át ilyenkor egy ember érzelmileg. Van benne szégyen, van benne vívódás, van benne megalázkodás. Neked van, nekem nincs, szükségem van valamire. És azt mondja a Péter és János, hogy nézz ránk. Nem azt csinálják, amit én csináltam Budapesten. Ciki lenne azt mondani, hogy nincs pénzem, már unom egy kicsit, hogy folyton kérnek, átmegyek a másik oldalra, lehajtam a fejemet, elfordulok, biztos sok ember jött az imádság órájára, nem hallottuk meg ezt a kérést, hanem azt mondják, hogy nézz ránk, pedig tudják, hogy üres a zsebük. Nézz ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. És Péter elkezdi a kapcsolódást ehhez az emberhez, és automatikusan fakad a szívéből a bizonyság és az ő szolgálata, amire elhívta őt a Jóisten. Azt mondja Péter, ezüstöm és aranyam nincsen. Nem tudom, hogy milyen gyorsan mondta ezeket a mondatokat, hogy de, koldusít, hogyha itt megáll Péter, akkor kérdően tekinthetett rá, hogy akkor miért állsz velem szóba, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és bokája, felugrott, talpra állt és járt. Nagyon érdekes és izgalmas ez a leírás. Azt látjuk, hogy Lukács, aki írta ezt a könyvet, aki orvos volt, pontosan leírja azt, hogy megerősödik a bokája, elkezd járni, aztán elkezd szögdelni. Tehát ebből láthatjuk, hogy eléggé szakmabeli leírást olvashatunk, és ez bizony nem valamilyen bűvész trükk. Megerősödik a lába. Pedig azt mondja Péter, hogy ezüstöm és aranyam nincsen. Nincsen nekem az, amit te kérsz tőlem. Nincsen alamizsnára valóm. És ez az érdekes, ami az egész történetet átjárja, és ránk is hatással lehet, hogy amikor ez a férfi találkozik Péterrel és Jánossal, nem igazán sejti, hogy mi fog vele történni aznap. Minden nap ugyanaz történik, kiviszik őt a templomhoz, megjegyzem, nagyon jó stratégia templomba menő emberektől kéregetni, mert hogy ők ugye hát a kedvesebbek, aranyosabbak, szeretetteljesebbek, pont megnyugodni mennek, akkor nem fogják magukat felzaklatni, nem sietnek, úgyhogy nagyon jó a stratégia, a templomnál kéreget minden nap. Alamizsnát kéreget. Ebből fakadóan azt láthatjuk ezekből az információkból, hogy ő naponként megkapja azt, amire aznap szüksége van, de minden nap ki kell menjen. Minden nap újra át kell élje ezt a szégyenhelyzetet, újra át kell élje a kéregetés kellemetlenségét, megaláztatott helyzetét. És azt látjuk, hogy ez a nap sem indul másképpen, kéreget, nem mást alamizsnát, amivel túlélheti a napot. Nem igazán mer előre gondolni. Nem igazán meri azt kérni az emberektől, hogy adjatok már légy szíves 100 millió forintot, ne kelljen minden nap jönnöm. És azt látjuk, hogy mégis sokkal nagyobbat kap Péteréktől, illetve a Jóistentől, Péteréken keresztül. Alamizsnát kér azért, hogy az élethelyzete naponként megoldódjon, de azt látjuk, hogy az élethelyzete változik meg. És valószínűleg a sántasága miatt kell neki kéregetni, a sántasága miatt kell ott lennie minden nap a templomnál, és maga az élethelyzet változással az következik be, hogy ezt már elfelejtheti. El tud menni dolgozni, tud ő is pénzt keresni. Teljes lehet az ő boldogsága. Nem tudjuk pontosan, hogy hány évig élt ő Sántán, de az biztos, hogy ez a nap, ez megváltoztatta az életét. Nem alamizsnát kapott, nem egy kis segélyt kapott, hanem az élethelyzete tudott megváltozni. És ahogy ebben gondolkodtam, eszembe jutott a Máté 6.33, ami egy jó ismert igevers, hogy először keressük az Isten országát és igazságát. És ráadásként megadatnak nekünk a gondviselés dolgai. Ugye Jézus gondviselésről beszél. Ez az ember, ez naponként élt ezekből a kis adományokból, de megtapasztalta ezt, hogy amikor az Isten igazsága kerül első helyre, és azt látjuk az ő szívében, és ennek a gyógyulásnak az is a következménye, hogy áldja, magasztalja, dicséri az Istent, akkor azt láthatjuk, hogy beteljesedik ez az ige szakasz, ez az ige vers. És itt a végén azt olvassuk, hogy bemegy velük a templomba, járkál, ugrál, dicséri az Istent. Egy kicsit elgondolkoztat engem, hogy amikor az Úr gyógyításában van öröme valakinek, és ez fizikálisan is meglátszik, akkor az engem milyen gyakran zökkent ki az én megszokott életemből, akár még gyülekezetem belül is. Nem tudom, hogy mit szólnánk, hogyha itt most ugrálna körbe-körbe ez az ember, és dicsérni az Istent. Sőt, emelni kell ugye a helyzeten, hiszen imádkozás órája volt. Tehát nem tudom, mi lenne, hogyha most igehirdetés után egyesével hangosan imádkoznánk, ő meg itt ugrálna és dicsérni az Istent. Idegesítene bennünket? Feszülté tenne bennünket? Vagy a hagyományainkat egy kicsit tudnánk úgy változtatni, vagy az élethelyzetünket, hogy akinek van az Úr előtt öröme, vagy az Úrban öröme, az rám is átragadjon, és együtt tudok vele örülni? Azt is olvassuk a népről, akik benn vannak a templomba, hogy felismerik, hiszen ő az, aki ott szokott ülni. És elcsodálkoznak, és félelemmel lesznek telve. Felismerték őt. Azt mondták, hogy ő a Sánta, aki ott szokott kéregetni. Hát nem lehet, hogy ő itt ugrál bent, hiszen ő Sánta. Nem lehet, hogy megerősödött a bokája. Nem lehet, hogy ilyen nagy gyógyulás történt vele. Aztán rájönnek, hogy mégis, és elcsodálkoznak, és félelemmel vannak telve. Ez arra bátorított engem, elsősorban a magam irányába, hogy van egy nagy reménységünk az Istennel kapcsolatban, hogy az ő hatalma az kiárad, és meg tud változtatni még személyiségeket is, még olyan helyzeteket is, amiben tényleg reménytelen a helyzetünk. És nem csak, bocsánat, nem csak magunk felé tud ez reménytelen lenni, hanem mások felé is. Nem tudom, hogy családban vagy gyülekezetben használtunk-e már ilyen mondatot, hogy ő ilyen, tőle nem várunk mást, őt így ismerjük, úgyis ezt fogja mondani, azt fogja mondani, ezt fogja megtenni. ebből az ige szakaszból látszik, felismerik, ő az, aki azt szokta tenni. De mit látnak? Mi az, ami félelemmel és csodálkozással tölti el a szívüket? Az, hogy az Isten ezen változtatott. És ez milyen csodálatos. És nem tudják hova tenni, nem tudnak vele mit kezdeni. És azt látjuk, hogyha kicsit tovább olvasnánk ezt az alapigét, hogy és jönnek az emberek, és oda özönlik egy nagy sokaság, mert nem hiszik el, hogy mi történt. Olvasunk később a vallási vezetőkről is. Nem hiszük el. Hát az Úr Jézus tévtanító volt, megöltük végre, és erre itt vannak a tanítványai, mert felismerik, hogy ők azok. Csodálatos, hogy az Isten hatalma tovább árad az ő követőire. Az Úr Jézus tovább viszi az ő szolgálatát tanítványai keresztül, és beteljesedik az, amit az Úr Jézus mondott, hogy ti is fogtok jeleket és csodákat tenni, sőt, még nagyobbakat is. De ez azért lehetséges, mert elküldöm a Szent Lelket, és veletek leszek, és bátorítalak, és vezetlek benneteket. Számomra nagyon sok mindent mondott ez az ige szakasz, még ennél is többet lehetne akár szavakon vizsgálódni, de ezeket helyezte az Isten a szívemre, hogy osszam meg a testvérekkel ma délelőtt. Az első, hogy az Úr Jézus áldozat az örökérvényű áldozat, hogy ez kegyelemből van, hogy ezért nem tudunk semmit tenni vagy elvenni, de elfogadnunk viszont el kell. Aztán nagyon sok megaláztatott helyzet van az életben, amikor másoknak a segítségére szorulunk, de ez igaz lehet akár a Jóistenre is. Eszembe jutott az iskolás éveimben, megtapasztaltam, hogy vizsgaidőszakban, témazáró előtt mindig 2-3-szor annyi hívő van egy iskolában, mint alapvető esetben. Mert a diákok elkezdenek stresszelni, aggódni, és azt mondják, hogy Uram, ha létezel, akkor ez legyen ötös. Vagy Uram, többet nem puskázok, ha most megsegítesz. Vagy bármi. Amikor alamizsnát kér az ember, akkor az van a szívének a középpontjában, hogy legyek túl ezen a nehézségen. Nem látok tovább, úgyhogy mindent bevetek. Még Istenben is elkezdek hinni. Csak legyek túl ezen a nehézségen. De Isten nem alamizsnát akar adni, hanem élethelyzetváltozást, amiből fakad az élet, ami mindent megváltoztat, sokkal több mindent, mint amiben mi belemerünk gondolni. Aztán ez az alapige kicsit bátorított arra, hogy az ítélkezésben kicsit vonuljak hátrébb, az elkönyvelt embereket kicsit oldjam fel, az előítéleteimet, hogy ő ilyen vagy olyan, vagy magamban, amikor felismerek egy olyan problémát, ami szinte lehetetlen, hogy megváltozzon. Az Isten hatalma ki tud áradni bármire, bárkire, és ez olyan csodálatos, olyan nagy reménységet ad. Szeretném arra bátorítani most a testvéreket, hogy gondoljuk végig ezeket az igéket, kicsit forgassuk a szívünkbe, és az egymással való közösségünket is erősítve szeretném, hogyha kettesével, hármasával tudnánk imádkozni ezekben a gondolatokban most. Így boruljunk le, és az imaközösségeket majd én fogom lezárni hangos imádsággal. Imádkozzunk. Teremtő Istenem, köszönöm neked azt, hogy olvashatjuk a te igédet, olvashatjuk a te igazságaidat. Nagyon köszönöm neked, hogy olvashattunk ezekről az eseményekről is. Nagy hála van a szívemben, hogy a te szereteted kiáradt az Úr Jézusban, és ő megváltott bennünket, és ez a megváltás az örök érvényű, és bárki számára elérhető. Nagyon köszönöm, hogy ez a megváltás, ez teljes gyógyuláshoz vezet, és élet fakad belőle. Így köszönöm meg személyesen is neked, Istenem, hogy te megérintetted az én szívemet, megváltoztattál engem, és ezért áldalak, magasztallak. Kérlek add, hogy ezt, amikor megtapasztaljuk, akkor hasonlóak legyünk ehhez a férfihoz, aki ugrándozott, aki járkált, aki dicsérte a te nevedet. Uram, kérlek add, hogy a mi örömünk, ami belőled fakad, a mi hálaadásunk, ami hozzád száll, az hadd tudjon láthatóvá lenni, hadd tudjon fényként ragyogni, hadd tudjon lehetőséget biztosítani arra, hogy hirdessük a te örömhíredet, evangéliumodat, megváltásodat. És Istenem, kérlek, te árazd a mi szívünkbe is a te szeretetedet olyan módon, hogy így tekintsünk egymásra, embertársainkra, magunkra. Kérlek add, hogy a te szemeddel lássunk. Így köszönöm neked a közösségeinket, gyülekezetünket, ahol megélhetjük azt, amit tanulunk a te igédből, ahol formálódhat a mi szeretetünk, formálódhat a mi hitünk. Kérlek, hogy hadd mélyüljön el ez benned. Amen.